Kedves gyülekezet, szokásunk szerint először a gyerekekhez fogok szólni. Kedves gyerekek, nem tudom, ismeritek-e ezt a mondatot a Bibliában. Mózes első könyvében olvassuk, 20. fejezetben, hogy meghallotta Isten a gyermek szavát, a gyermek imádságát. Ezt azzal kapcsolatban mondja a Biblia, hogy Izmael, Ábrahámnak a fia és az édesanyja Hágár eltévedtek a pusztában, és a pusztában ugye nagy szükség van vízre, ők vízzel felszerelve indultak el, de eltévedtek, és úgy el volt már az Izmael anyukája keseredve, hogy azt olvassuk, hogy leült egy bokor mellé, és azt mondta, ne is lássa, mikor a gyerekem meghal. De az Izmael, aki azért otthon sokat tanult a Jóistenről, meg az imádság a Jóistenhez eljut, ő volt az, aki buzgón imádkozott a Jóistenhez, hogy küldjön segítséget. És a gyermek imáját hallotta meg a Jóisten, hallgatta meg, és azonnal szólt az édesanyának, és megmondta neki, hogy hol talál egy forrást. És így megmenekültek. És szeretném, ha ti is hinnétek, hogy ti kisgyerekek vagytok ugyan még, de a ti imádságotokat a Jóisten ugyanúgy meghallgatja, mint a felnőttekét. És amikor imádkoztok, akkor gondoljátok végig, hogy most én bízom abban, hogy a Jóisten meg is hallgat engem, és várom is, hogy meghallgat engem. Mert minél inkább bizalmatok van abban, hogy a Jóisten meghallgat titeket, annál inkább teljesíteni fogja a kéréseteket. Én elmondom nektek röviden, hogy én, mikor olyan gyerek voltam, mint ti, mikor szereztem tudomást először arról, hogy a Jóisten tényleg hallja az imádságot. Ez ugyan nem az én imádságom volt, hanem az édesanyámé, de én elámultam rajta, hogy az imádság az valóság. Felmegy a Jóistenhez, és a Jóisten leküldi a választ. Ez pedig úgy történt, hogy édesanyánk egyedül nevelt hármunkat, nagyon szegények voltunk, nektek nem újság egy új ruhát kapni, de mi már olyasmi, mint itt a nagyobbak közületek, olyasmi korúak voltunk, és soha nem volt egy új ruhánk. Szerencsére édesanyánk tudott varrogatni, és mindig valamiből felnőtt ruhákat átalakítva valamiket varrogatott nekünk. És egyszer az történt, hogy ő ilyen erszényeket készített, meg táskákat, és valahogy így karácsony előtt sokat adtak el ott, mert a gyülekezeti tagok segítettek eladni. És anyukámnak még soha nem volt ennyi pénze egyszerre. És elhatározta rögtön, hogy vesz a gyerekeknek egy új ruhát. De csak ketten voltunk otthon, mert volt a gyülekezetben egy házaspár, nem volt gyermekük, és időnként kölcsön kérték az öcsit, a legkisebbet közöttünk, és most ő éppen ott volt. Úgyhogy csak minket, a két nagyobb lányt vitt el, és hát akkor ti már nem is tudjátok, milyen a matrózruha, akkor az volt a legszebb ünnepi ruha. Hát matrózruhát nézett ki nekünk, de mikor a pénztárnál fizetni kellett, akkor észrevette, hogy rosszul nézte meg az árat, és annyiba került a két ruha, hogy az arra nem maradt pénz, hogy az öcsinek is vegyen. És hát az egyik szemével örült, a másikkal meg aggódott, hogy most, ha az öcsi hazajön a hét végén, hazahozzák, mikor jönnek szombaton a gyülekezetbe ez a házaspár, akkor az öcsinek nagyon rosszul fog esni. Azt fogja gondolni, hogy édesanyánk a lányokat jobban szereti, mint őt, mert mi kaptunk új ruhát, ő meg nem. És sóhajtozott édesanyám a fülünk hallatára, és azt mondta, hát külön imádkozom a Jóistenhez, és kérem a Jóistent, hogy ne érezze az öcsi így, ha megjön. És képzeljétek el, mi történt. Jött a hétvége, jött a házaspár, hozták az öcsit, és az öcsi már messziről kiabált, mikor ment az édesanyám kaput nézni, anyuka, anyuka, nézd, mi van rajtam. És volt rajta egy gyönyörű, szép, sötétkék öltöny, majdnem olyan, mint a mi matrózruhánk. És akkor magyarázta a házaspár, hogy hát fizetés volt, és gondoltak egyet, és elvitték az öcsit, és vettek neki egy szép ünneplő öltönyt. És kiderült, hogy ugyanazon a napon, nem sokkal azután, körülbelül 2-3 órával azután, hogy anyukám olyan buzgón imádkozott a Jóistenhez, hogy ő nem szeretné, hogy az öcsi úgy érezze, hogy őt kevésbé szereti, és hogy valahogyan segítse meg őt ebben a helyzetben. És akkor én már emlékszem, gyerek fejjel nagyon elámultam ezen, hogy lám a Jóisten, hogy meghallgat egy imádságot. Adta a gondolatot annak a házaspárnak, és öcsi hazajött egy új ruhába, és semmiféle szomorúság nem volt. Mind a három gyereknek egyszerre volt új ruhája. Hát kérlek, ti is gondoljatok arra, hogy Isten meghallgatja a felnőtt imáját is, de a gyermekét is, és amikor imádkoztok és kértek valamit a Jóistentől, higgyétek és bízzatok benne, hogy a Jóisten meg fogja hallgatni, és annál inkább tapasztalni fogjátok, hogy valóban felel is nektek. Mehettek akkor szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai igehirdetés alkalmával én arról szeretnék szólni, hogy milyen nagyon megnőtt az úgynevezett első angyali üzenetnek az időszerűsége, és mennyire megnőtt a mi szombat ünneplésünknek a jelentősége. Az első angyali üzenet ugye a Jelenések könyve 14. fejezetében található, a 6.-7. versben, és mielőtt elolvasnám, megemlítem, hogy ha valaki csak egy pillantást vet a továbbiakra, rögtön látja, hogy a 14. versben már arról van szó, hogy Jézus dicsőséges visszajövetele, tehát ennek az üzenet hirdetésnek közvetlenül ezt megelőzően kell hangzania. Így olvasom. Láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Ez az üzenet nyilvánvalóan nem arról szól, hogy szó szerint Isten angyala az ég közepéről hirdeti az üzenetet, mert a Jóisten még soha ezt nem tette, hogy természet feletti lények által hirdesse az ő üzenetét az embereknek, hanem ugye az angyal szó követet jelent, és ez arra utal, hogy egy mozgalom, egy nép Isten követeként, Isten szócsöveként hirdetni fogja ezt az üzenetet Jézus visszajövetele előtt. Először az észak-amerikai nagy ébredési mozgalomban, az úgynevezett Miller mozgalomban tudatosult az, hogy időszerűvé vált ennek az üzenetnek a hirdetése. Ők kutatták a bibliai jövendőléseket, és meggyőződtek arról, hogy Jézus eljövetele közel van. Ennek a mozgalomnak a csúcspontja 1840 és 1844 között volt, és akkor tényleg hangzott a Észak-Amerika, hiszen akkor nagyon sok hívő protestáns volt, és a lakosság meg még nem túl nagy létszámú, és egész Amerikát áthatotta ez az üzenet, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok a Teremtőt. De akkor még távolról sem volt akkora időszerűsége ennek az üzenetnek, mint a mi napjainkban, és majd a későbbiekben rátérek arra, hogy mi az az oka, miért ma erről beszélek, mi az, amire nagyon fel kellett figyelnünk, és megérteni azt, hogy mennyire fontossá vált ennek az üzenetnek a képviselése. Ezen kívül én egyetlen egy esetről tudok, amikor nagyon fontosnak érezték emberek ezt az üzenetet. Ezt, ha valaki Sárospatakon jár, és elmegy a 16. századi Sárospataki Református Kollégiumnak a múzeumába, akkor ott láthatja kőből kifaragva a Sárospataki Kollégiumnak a címerét, és a címeren egy kinyitott Biblia látható rajta egy angyal a trombitával, és oda van írva, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Tehát érdekes módon ők is felfigyeltek erre az üzenetre, és érzékelték, hogy ezt valamikor valakiknek meg kell szólaltatni. És mielőtt most azt látnánk, hogy miért van ennek most rendkívüli időszerűsége, szeretnék arról szólni, hogy egyáltalán mit is tartalmaz az üzenet. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Azt mondhatjuk, hogy a mai kereszténységből, ami nagyon hiányzik, vallásosnak vallásos, ugye az ateizmus alkonya címen jelent meg nemrégiben egy könyv, és ez a valóságra mutat rá, mert valóban az ateizmus visszaszorulóban, hanyatlóban van. Van vallásosság, rengeteget emlegetik Istent, mondhatnánk vallásos reneszánsz van, visszatérőben van, de ami ebből a vallásosságból abszolút hiányzik, az az Isten félelem. Mert mit jelent az Isten félelem? Egy mélységes tisztelet, csodálat, alázat az Isten iránt. Ma egyfajta spiritualista élmény kereszténység a divatos. És ebben az élmény kereszténységben az Istennek ez a mély csodálattal és tisztelettel teljes hódolata teljesen hiányzik. Egyszer egy idős bácsi, aki a pünkösdi egyházhoz tartozott, de olvasta a Bibliát, és ő tényleg istenfélő ember volt. Azt mondta nekem, megbotránkoztatott engem az ige hirdető, mert azt mondta a szószékről, hogy Istennel haverkodva is lehet ám beszélni. És ez a jó érzésű idős ember noha egy ilyen karizmatikus közösséghez tartozott, ami szintén ennek a spiritualista kereszténységnek az irányvonalát hirdeti, illetve képviseli, ami nem annyira az igére épít, mégis jó érzésénél fogva megütközött ezen, hogy Istennel lehet ám haverkodva is beszélni. És joggal ütközött meg rajta. És úgy mondja tovább, hogy és mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok a Teremtőt. És amikor azt mondja, hogy imádjátok a Teremtőt, rátapint a lényegre. Miért van az, hogy ma van vallásosság, rengeteg emlegetése az Istennek, de mondhatjuk, ez nem a Biblia istene. Ez egy másfajta Isten. Azért, mert tulajdonképpen az Isten teremtő volta, hogy ő a mindeneket teremtő, végére mehetetlenül bölcs, tökéletes Isten, ez eltűnt a látótérből. Mit jelent Istent, mint abszolút teremtőt tisztelni? Amiből következik az Isten félelem, amiből következik az, hogy néki hagyjuk a dicsőséget. Az Istent abszolút teremtőnek tekinteni három dolgot jelent. Először is az, hogy hisszük, hogy mindent Isten teremtett. Megkérdezem, sokszor szerepel a Bibliában ez a minden szó. Ugye gondoljunk mindjárt csak a János evangélium a bevezetésére, minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. És a bibliai teremtéstörténetben azt olvassuk, hogy mindent Isten teremtett, az ő neme szerint, az ő faja szerint. 104. Zsoltárban azt olvassuk, hogy még a fantasztikus tengeri élő világról is azt mondja, hogy ezeket is az Isten tervezte, az Isten teremtette, hogy játszadozzék benne. Azt mondja, hogy az Istennek a bölcsességéről, hogy minden olyan célszerű, a legkisebb rovarig, és az Istennek a szép érzékéről, hogy a mezők liliumai olyanok, amilyenek, hogy még a tengeri állatokban is ekkora forma, szín, gazdagság van, azt mondja, ez mind az Istenről tanúskodik. Tehát az egyik dolog Istent abszolút teremtőnek elfogadni, hogy hisszük, mindent ő teremtett, mindent ő alkozott, ezt az egészet ő készítette el. A második, ami ehhez tartozik, hogy hisszük, hogy a puszta szavával, akaratával teremtett. Megkérdezem, végigvonul a Biblián, az Új és Új Szövetségen, hogy Isten a szavával teremtett? Ő szólt és meglett, parancsolt és elállott. És a Bibliából azt is megértjük, hogy amikor Isten szóval teremt, akkor emögött természeti törvények működése áll, amiket ő teremtett, és amelyeknek ő parancsol. És mi csak egy tenyérnyit ismerünk a természeti törvényekből. Az Isten minden természeti törvényt alkotott, és a maga végére mehetetlen bölcsességével egyetlen szavával be tud indítani természeti törvényeket, és tud olyan gyorsasággal létrehozni dolgokat, ami, ha a mi emberi logikánkat követjük, és az általunk ismert törvényszerűségeket nézzük, akkor azt mondjuk, hogy ez ennyi meg ennyi idő kellene. De az Istennek akkora a bölcsessége, hogy ő egyetlen szavával be tud indítani, és hihetetlen gyorsasággal természeti törvényeket beindítani, és véghez vinni tudja általuk azt, amit ő elgondolt. Szoktam mondani egy primitív hasonlatot. Talán nagyon primitív a hasonlat az Isten teremtő szavához képest, de talán mégis segít valamit. Mi van akkor, ha az Istennek a teremtő szava mondjuk úgy működik, mint egy kód? Most ez, mondom, nagyon primitív hasonlat, de hát ez nekünk mindennapi tapasztalatunk. Elmegy az ember egy automatához, hogy kivegye a pénzét, egyetlen kódot üt be, és nagy sebességgel milyen folyamatok zajlanak le. Leveszi a pénzt a számlánkról, kiadja a nyugtát, kiadja a bankjegyeket. Hát ha az Istennek a bölcsessége végére mehetetlen, már mi is tudunk ennyit, akkor miért tartjuk lehetetlennek azt, hogy ha az Istennek a teremtő szava elhangzik, az olyasmit tud beindítani, amiről nekünk fogalmunk sincs, és neki nincs időbeli korlát, hogy véghez vigye az általa alkotott és általa alkalmazott természeti törvények által azt, amit ő akar. És ebből következik a harmadik dolog, amikor Istent abszolút teremtőnek elfogadjuk. Ez a harmadik dolog pedig az, hogy valóban 6 nap alatt teremtette a világot. Hiszen ha ő a puszta szavával tud teremteni, akkor még annak is valami oka van, hogy nem rövidebb idő alatt, hanem 6 nap alatt teremtett éppen. De hát ő neki nincs időre hosszú időre, korszakokra, hogy emberek gondolják szüksége, ami általunk ismert emberi törvényszerűségek szerint. Tehát szeretném elmondani, hogy az az ember imádja a Teremtőt, az az ember hajol meg mély tisztelettel és hódolattal a Teremtő előtt, és az fogja félni az Isten, csodálni, tisztelni, alázattal viszonyulni hozzá, aki ezt a három dolgot szívből elfogadja, mindent Isten teremtett, a szapuszta szavával teremtett, és 6 nap alatt teremtett. Ha ezeket a dolgokat nem vesszük komolyan, úgy, ahogy az írás mondja, akkor az ember beszélhet Istenről, meg beszélhet Teremtőről, de ténylegesen nem hiszi a teremtést, és nem tudja Istent azzal az igazi Isten félelemmel tisztelni, és olyan abszolút módon bízni benne. Na most arra szeretnék rámutatni, hogy tulajdonképpen a mi szombat ünneplésünknek itt van az üzenete, ugye, mert ha valaki szombatot ünnepel, az teljesen értelmetlen lenne másképpen, mint hogy hisz a 6 napos teremtésben. Mert ugye a 4. parancsolatnak az indoklása, hogy is hangzik, hogy 6 napon át teremtette az Úr az eget és a földet, ugye azért ünnepeljük meg, és mindazt, ami abban van. És a 7. pedig megnyugovik. Tehát, mintha azt mondta volna, hogy Isten azért teremtett 6 napon át, hogy nekünk ehhez a nagyon fontos dologhoz, az alapvető életritmusunk, időbeosztásunk, a személyes példaadásával alapozza meg. Tehát mi ahányszor szombatot ünneplünk, ahányszor így rendezzük be a hetünket, hogy 6 napunk a 7. pihenés, azt követjük, amire az Isten mintát és példát adott a teremtéskor. De az egész 4. parancsolatnak semmi értelme nincs, ha nincs 6 napos teremtés. Akkor ennek semmi értelme nincs. És bizonyára észrevesszük, hogy a 14. fejezet 6. versében ez a felhívás, hogy imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a vizek forrásait, szó szerinti idézet a 4. parancsolatból. Tehát a 4. parancsolat szavaival szólít fel az Isten a teremtő imádására a Jézus eljövetele előtt. És milyen profécia teljesedett be azzal, hogy ma a kereszténység ezt az abszolút teremtőt már nem ismeri, nem tiszteli, és ezzel együtt halványul, hanyatlik a valódi Isten félelem. Péter apostol 2. levele 3. fejezetében a következőt olvassuk. Tehát Péter apostol 2. levele 3. fejezetében ez az egyik legfigyelemre méltó profécia a Szentírásban, mintegy 2000 évvel a beteljesedés előtt. Így olvasom Péter 2. levele 3. fejezetében, a 3. verstől az 5. Tudván először azt, hogy az utolsó időben, kicsit javítva olvasom a fordítást, gúnyolódók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak. És azt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Mert kész akarva nem tudják, hogy az egek régtől fogva voltak, és a föld, amely vízből és víz által állott elő az Isten szavára, melyek által az akkori világ vízzel elborítatván elveszett, a mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltetnek, tűznek tartatván fenn az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Figyeljük meg, hogy miről jövendőlt Péter apostol ennyi idővel ezelőtt. Nem azt mondja, hogy nem fognak az emberek Istenben hinni, vagy tagadják azt, hogy volt valamikor teremtés, mert azt mondja, hogy tudnak arról, hogy az ő eljövetele, erről hallottak, de mondják, hogy ő nem létezik, hogy Jézus nem létezik, vagy Isten nem létezik. Azt mondják, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva, tehát azt sem mondják, hogy teremtés nem volt, de ugyanakkor gúnyolódnak azon, hogy az Isten beszéde által teremtetett, tehát szóval teremtetett. Ugyanakkor elképzelhetetlennek tartják azt, hogy Jézus szó szerint eljön, beavatkozik a földi történelembe. Azt is képtelenségnek mondják, hogy volt valami ilyen, hogy vízözön, hogy Isten akkor is beavatkozott. Tehát egy más Isten képez. Van Isten hit, nincs tagadása annak, hogy volt teremtés, De egészen más az értelmezése. Olyan Isten, aki beleszól a földi történésekbe, aki egyszer teremtett a szavával, aki egyszer, mikor úgy döntött, akkor vízözön által borította be, és elpusztította az akkori emberiséget 8 íján a bűneik miatt. És hogy ugyanez az Isten egyszer visszatér, hogy ő tulajdonosa ennek a világnak, és ő bele tud avatkozni ebbe a történetbe. Ez a hit, ez a tudás, ez elveszett. Azt mondhatjuk, hogy ma a kereszténység túlnyomó, messze túlnyomó többségét az jellemzi, hogy teista evolúciótant vallanak. Ez egy szakkifejezés, teista evolúciótan. Az azt jelenti, hogy elfogadják teljesen az evolúciós szemléletet, hogy fokozatos fejlődéssel az egyszerűből alakult ki minden, de azt mondják, hogy az a valami, amiből elindult a fokozatos fejlődés, amiből évmilliók alatt apró kis mozdulatokkal, minden pici változásokkal, évmilliók alatt létrejött, azt Isten teremtette, azt a valamit, amiből ez az egész elindult. De az összes többi, minden, ami körülöttünk van, a természetvilága, a fajok, és végül a legmagasabb rendű faj az ember, ez ilyen pici változásoknak, évmilliók alatt bekövetkezett pici változásoknak a végeredménye, amit öntörvényű természeti törvények alakítottak ki. Tehát van egy Isten, mint egy ősok, de aki valahonnél távolról szemléli azt, amit folyik, amit elindított valamit, de aztán ő ezt itt hagyja folyni, ő egy, hogy mondjam, egy ilyen filozófikus magasságban lévő, háttérben lévő Isten, de nem abszolút teremtő, semmiképpen sem. És látjuk azt, hogy hogy függ össze ezzel az, hogy azt mondja, mert eljött az ő ítéletének órája, mintha azt mondaná ezzel, hamarosan nyilvánvaló lesz, hogy ez az Isten valóban létezik, és kicsoda, és csak ugyan bele tud avatkozni a földi történelembe. És most még kegyelem időt ad az embernek, hogy ő kinyilatkoztatta az ő igazságát, és a teremtett világ is, hogyha az embernek nem lenne beteg a gondolkozása, a teremtő elismerésére késztetni, és ő még hirdeti a kegyelmi üzenetét, de már eljött az ő ítéletének órája. És a vége pedig, hogy imádjátok a teremtőt, ugye a 4. parancsolat szavaival. Tehát egy felszólítás, hogy még idejében, mielőtt az ítélet végrehajtásra is sor kerülne, mielőtt ő valóban megjelennék, az ember vegye komolyan a teremtőnek a tiszteletét, a maga igazi mi voltában, és az ő törvényének, az ő beszédének a tiszteletét. És itt szeretnék arról szólni, hogy miképpen jutott most az időszerűség csúcspontjára. Ez az üzenet, hogy féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ítéletének órája is, imádjátok a teremtőt. Gondolom, hogy a legtöbben a gyülekezetben értesültünk róla, de nem tudom, hogy úgy sorról sorra megfigyelve átgondoltuk-e azt, amit most egészen frissen október végén Ferenc pápa nyilatkozott a teremtésről. Ugye előzőleg már II. János Pál pápa 1999-ben a Pápai Tudományos Akadémiának küldött üzenetében kimondta azt, hogy az evolúció ma már több, mint hipotézis, tehát nem feltevés, hanem az evolúció az egy tudományosan megalapozott valóság. De most Ferenc pápa sokkal messzebb ment, és én szeretném szó szerint olvasni azt, amit mondott. Amikor a teremtésről olvasunk a teremtés könyvében, azt képzelhetjük, hogy Isten egy varázsló varázspálcával, aki képes bármit megtenni. De ez nem így van. Az ősrobbanás, amelyről ma úgy gondoljuk, hogy a világ eredetét magyarázza, nem áll szemben az isteni teremtő beavatkozással, inkább igényli azt. Egy kicsit figyeljük meg közelebbről. Így olvassuk, amikor a teremtésről olvasunk a teremtés könyvében, hogy a római katolikus egyházban nem így mondják, hogy Mózes első könyve, hanem ugye ennek a nemzetközi neve Genezis eredet, tehát teremtés könyvének hívják Mózes első könyvét. Tehát azt mondja, amikor a teremtésről olvasunk Mózes első könyvében, hogy a teremtés könyvében, azaz Mózes első könyvében, azt képzelhetjük, hogy Isten egy varázsló varázspálcával, aki képes bármit megtenni. De ez nem így van. Ez egy igen merész kijelentés, mert azt mondja, amit a Bibliában Mózes első könyvében olvasunk a teremtésről, az nem így van. Határozott kijelentés. És amikor azt mondja, hogy Istent egy varázslónak gondolhatjuk, aki egy varázspálcával mindent meg tud tenni, ez hát tulajdonképpen egyfajta gúnyos értékelése annak, hogy valaki azt képzeli, hogy Isten szól és meg lesz, parancsol és előáll. Szinte beteljesedik, hogy gúnytárgyává lesz, hogy Isten szavára lettek az egek. És azt mondja, hogy ő képes bármit megtenni, de ez nem így van. Ez úgy hangzik, mintha Isten nem lenne képes bármit megtenni, hanem a természeti törvények fölötte állnának, és ezekkel szemben Isten sem tehet semmit. És ugye mindenki tudja, hogy Ferenc pápának milyen óriási tekintélye van ma a világban. Ugye a rövid pápai működése úgy megalapozott egy hatalmas szimpátiát hívők és nem hívők körében, hogy amikor ő ezt a kijelentést tette, hogy így mondhatom, ez sorsforduló, ezzel megerősödött mindenki a teista evolúciótanban, és hogy így mondjam, ilyen gyerekesen naívvá minősültek azok, és akik ilyen varázslónak és varázspálcásnak képzelik el Istent a teremtéskör, akik hisznek a szóval teremtésben, és hisznek a hatnapos teremtésben. Itt olvasok például egy néhány sort, ez egy különben egy nagyon tiszteletre méltó szerény természettudós, akit nyilatkozik egy újságcikkben, szintén most frissen, és ezt írja. Ezzel a kijelentéssel Ferenc pápa leveszi azt a terhet a hívőkről, hogy mindenáron ellenkezniük kelljen a tudományosan igazolt tényekkel. Mellesleg a katolikus egyház sokkal kevésbé tekinthető ezen a téren fundamentalistának, mint időnként a protestáns egyházak, mondom ezt annak fényében, hogy református közösséghez tartozom. Ez a Falus András nevű genetikus, akivel ez az interjú készült, ő róla köztudott, hogy hívő ember, hisz a teremtésben, hívő református, és most mégis ő is örömmel üdvözli ezt a pápai nyilatkozatot, és elhatárolja magát a fundamentalistáktól, akik ugye a Biblia alapján komolyan úgy gondolják, hogy Isten szóval teremtett és hat nap alatt teremtett. Ugye ilyen kijelentést is tesz, azt mondja, az a teológus, aki a világteremtés hétnapos, 168 órás változatát vallja, túllép egy határt, mert bagatellizálja a Bibliának az eszmeiségét, ami nem konkrét szavakból és értelmezésekből áll. Ugye a másik oldal, ahonnét meggyengült a teremtőbe vetett hit, egyik az evolúciós elméletek, amelyek a 19. században keletkeztek, és egyre inkább uralkodóvá lettek, de a másik irány, ahonnét teljesen elbizonytalanodott az abszolút teremtőbe vetett hit, ez a Biblia ihletettségébe, és a Biblia értelmezésének, a Biblia által meghatározott módja elvetéséből következik. És itt is ugye ezt olvassuk, hogy aki még ezek után hétnapos, illetve hatnapos, 168 órás, tehát hat nap munka és hetedik nap megpihenés, aki ebben hisz, az a teológus túllép egy határt, és bagatellizálja azt, hogy a Bibliát hogyan kell érteni, és hogyan kell értelmezni, és ezt nem lehet komolyan így venni. Most én szeretnék itt egy kicsit megállni, és szeretnék nagyon röviden rámutatni arra, hogy ha valaki nagyon következetes, és a szóval teremtést képtelenségnek tartja, akkor mi mindent kell logikailag tagadnia. Hát a Jézus történetei az evangéliumokban tele vannak szóval teremtéssel. Mert ez gondolom mindenkinek világos, hogy azt mondja egy vakon születettnek, akinek látó idegei nincsenek, vagy elhaltak, azt mondja, hogy akarom, láss, és a következő percben lát, ez szóval teremtés. Néhány kenyér hal fölött imádkozik, és több mint 10 000 sokaság jól lakik, mert csak a férfiak voltak 5 000, ez is szóval teremtés. És a legkülönösebb, mikor a negyednapos oszlásnak halottnak csak egy szót szól, Lázár jöjj ki, hát az is szóval teremtés, hát mi más. És akkor gondoljunk arra, akkor ezen a háttéren hogy lehet komolyan venni például a feltámadást? Hát Jézus azt mondta, hogy mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, és akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Tehát Isten szavára van a feltámadás. Szól, és feltámadnak. És mit mond azokról, akik életben érik meg Jézus eljövetelét, és átváltoznak? Azt mondja, egy szempillantás alatt átváltoznak, és egy halandó halhatatlanságba öltözik. Tehát, ha ezt a, hogy így mondjam, ezt a láncszemet itt kivesszük, és azt mondjuk, hogy nincs ilyen, hogy Isten szóval teremt, és még egyenesen gúnyosan azt mondjuk, ez olyan, mintha egy varázsló varázspálcával mindent meg tudna tenni, akkor logikailag tagadnunk kell Jézus összes csodáját, tagadnunk kell az Isten szavára való feltámadást, tagadnunk kell az egy szempillantás alatt való átváltozást. És az emberek mégis, a keresztények tömege is úgy vannak ezzel, hogy olyan erős a korszellemhez való igazodás, olyan erős a többséghez igazodásnak a vágya, hogy az emberek nem gondolják ezt végig, és nem értik meg azt, hogy ha Jézus is szóval teremtett, ha ilyen ígéretek vannak, hát akkor mi a probléma azzal, hogy az elején is szóval teremtett. Úgyhogy én arra szeretnék mindenkit bátorítani, hogy lássuk meg azt, hogy óriási mértékben megnőtt annak a jelentősége, hogy Istent úgy képviseljük, mint aki mindenható Isten, mint aki mindent teremtett, szóval teremtett és 6 napon át teremtett. És hogy a mi szombat ünneplésünkről mindenki tudomást szerez a környezetünkben, de tudják, hogy miért ünnepelünk szombatot? Most már ideje volna ezt a mi környezetünkben tanúságot tenni erről, hogy én miért ünneplek szombatot. Hogy ezzel szemben világossá tegyük, hogy az írásban valóban egy mindenható végére mehetetlenül bölcs Isten létezik. És ő így osztotta be az időnket, hogy mi kövessük az ő példáját, ahogyan ő teremtett és megnyugodott. Mert egy más istenkép, ha Istent nem abszolút teremtőnek tekintjük, akkor jön egy olyan istenkép, hogy nem tagadjuk az Isten létét, nem tagadjuk a teremtést, de tulajdonképpen egy ember alkotta istenkép jön létre, ahogyan mondja is Péter apostol, akik a saját kívánságaik szerint járnak. Tehát egy olyan istenképet alkotunk, amely megfelel a mi kívánságainknak, tiszteljük a saját elgondolásunknak a bálványát, mert ez már egy más Isten, nem a Biblia Istene, egy olyan Istent, aki nem zavarja a mi autonómiánkat, hogy ő úgyis távol van, ő csak valamikor elindította ezt az egészet, és Isten ne olyan Istennek képzeljük, aki lépten nyomon beleavatkozik a földi dolgokba és a földi történésekbe, tehát akkor egy olyan Istent tisztelünk, aki megengedi, hogy az emberek a saját kívánságaik szerint járjanak, elfogadja őket úgy, ahogy vannak. Ez egy ember alkotta Isten, ez az emberek kívánságai szerint alkotott Isten, aki még egyszer mondom, ez a rövid lényeg, nem zavarja az embernek az autonómiáját. Mert az én középpontú büszke ember nem akar tudomásul venni egy mindenható teremtőt, akinek ő tartoznék tisztelettel, akihez képest ő neki tanulóként kellene viszonyulni, és nem oktatóként. Egy olyan Istent, akinek az ember erkölcsileg tartozik, mert a földi szülei felett a teremtő szülője. Az ember ezeket nem akarja tudomásul venni, autonóm akar maradni, szabad, független és a maga kívánságai szerint járni. És ez magyarázza ezt a roppant érdekes kifejezést, amit Péter második levele 3. fejezetében olvasunk, mert kész akarva nem tudják. Az eredeti szövegben ez úgy szerepel, rejtve van előttük saját akaratukból. Vagy egy másik fordítás így mondja, hogy szándékosan tudatlanok. Tehát értjük, milyen érdekes ez? A szó szerint így van a görög szöveg, rejtve van előttük. Vegyük komolyan, hogy emberek hiszik ezt. Az emberek hittel hiszik, hogy így történt a világnak a kialakulása. Hittel hiszik, hogy olyan Isten nincs. Rejtve van előttük. Rejtve van előttük. A valódi abszolút teremtőt nem ismerik. De az ige azt mondja, érdekes módon mégis saját akaratukból van így, mégis szándékosan tudatlanok, mert valahol emögött van egy rejtett indíték, hogy az ember nem akar meghajolni Isten előtt, ne autonóm akar lenni, független akar lenni az Istentől, és ezért értelmezi így a teremtést. Tehát valóban tudatlanok az emberek, valóban rejtve van előttük az igazi abszolút teremtő, de emögött van egy rejtett indíték, ez a függetlenülési vágy, ez az autonómiára való törekvés az Istennel szemben. És én ezt mind azért mondtam el, hogy mi érezzünk szánalmat és együttérzést a kortársaink iránt. Mert valóban eljött az Isten ítéletének órája. Valóban nagyon közel van a Jézus visszatérése. Ezt abszolút egyértelmű az írások tanúságtételéből. És nekünk essen meg a szívünk az embereken, akik elől rejtve van, hogy kicsoda az Isten, akik tudatlanok az abszolút teremtő felől. És érezzük azt kötelességünknek, hogy tanúságot kell tennünk erről a teremtőről. Mit jelent az, hogy néki adjatok dicsőséget? Hogy lehet Istennek dicsőséget adni? Legelőször is úgy, hogy a mi életünkkel, ez a legelső, hogy a mi életünk valódi Istenfélelmet tükrözzön. Hogy az egész életünknek a viselkedésünk mindenütt azt tükrözze, hogy mi egy ilyen abszolút teremtőt, egy végére mehetetlen bölcs és erkölcsileg tökéletes Isten tisztelünk, az ő állandó jelenlétével számolunk, mi valóban ő rá támaszkodunk. A második dolog az, hogy a szavainkkal is bizonyságot tegyünk róla. Például, nem tudom, eddig ki magyarázta meg a környezetében, és hány embernek magyarázta meg a környezetében, hogy miért ünnepel szombatot. Világos, hogy nem tolakodva, nem bele a közepébe, de kérjük az Istent, hogy adjon nekem bölcsességet, és például ez a pápai nyilatkozat is. Itt vannak a családi találkozók az év végén. Ugye, mindenütt jönnek családi összejövetelek, baráti összejövetelek. Fohászkodjunk, hogy az Isten úgy alakítja a beszélgetést, hogy szót ejthessünk erről. És tanúságot tegyünk arról, hogy a Biblia Istent abszolút teremtőnek mutatja be, és mutassunk rá erre, hogy ha ott tagadjuk, akkor Jézus csodáit is tagadni kell, akkor a feltámadást is tagadni kell, akkor az elváltozást is tagadni kell. Tehát ez az ember gondolkoz, hogy a Biblia milyen teremtőről beszél, és ha ilyen teremtőről beszél, akkor az Isten félelem, és az, hogy hálát és dicsőséget néki adunk. Ez a helyes magatartás. És ez jut mindenben kifejezésre. És azzal adunk dicsőséget az Istennek, hogyha mi tényleg hirdetjük és képviseljük ezt az üzenetet, az első angyal üzenetét. Mert ismétem, abszolút megnőtt az időszerűsége. Azzal, hogy a Ferenc pápa, aki meghódította az egész világot, és megnyerte hívők és nem hívők szimpátiáját, kimondta ezeket a mondatokat, azt is, hogy az ősrobbanás, amelyről ma úgy gondoljuk, hogy a világ eredetét magyarázza, nem áll szemben az isteni teremtő beavatkozással, hanem inkább igényli azt, és azzal, hogy kimondta, ugye, hogy de ez nem így van, tehát az írást másképp kell értelmezni, ugye ez egy félelmetesen merész mutat, de ez nem így van, ahogy az Isten mondta. Most, hogy így mondjam, a teista evolúciótan az, hogy mondjam, abszolút törvényerőre lép az egész kereszténységben, hiszen a protestánsok is tájékozódnak nagyon erőteljesen a pápa szava után, és most itt az ideje, kürtszóként mondjad, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Még befejezésül csak annyit említek meg röviden egy pillanatra, hogy olvasom itt egy másik cikkben, hogy ugyanakkor, hogy mennyire igaz ez, hogy szándékosan tudatlanok, vagy pedig akaratukból rejtve van előttük, mert például itt egy ilyen a pápai nyilatkozatot kommentáló természettudósok cikkében olvasom, azt mondja, szeretnénk az igazság teljességében a birtokában lenni, de ez itt nem lehetséges. Hát persze, hogy nem lehetséges természettudományos úton, csak a Szentírás által lenne lehetséges. Egy konferencián feltették azt a kérdést, hogy a résztvevők evolúció kutatónként mit kérnének egy dzsintől. Az egyik válasz az volt, tegye le elém az igaz, az egy igaz törzsfejlődés könyvét. Tehát, értitek, az evolúció kutató tudósok, mikor valaki viccesen felteszi a kérdést a konferencián, mit kérnének, ha ide jönne egy dzsin, aki mindent meg tud mondani vagy tenni, akkor azt mondják, hogy tegye le elém az egy igaz törzsfejlődés könyvét. És beismerik azt, hogy szeretnénk az igazság teljességének a birtokában lenni, de ez itt nem lehetséges. És mégis annyira sajnos együttműködött a kereszténység a Biblia hitelének az aláásásában, annyira megrendült a keresztények között, a protestánsok között is, akik valamikor a Sola Scriptura elvet vallották, a Biblia ihletettségébe vetett hit, hogy mindenki széttárja a kezét, és azt mondja, hát ennyit tudunk, ezek a tudományos tények, de a teljes igazságot nem lehet tudni. Csak azt tudjuk mondani, hogy az nem így van. Ahogy a Biblia mondja, az nem így van. Tehát ez a rejtélyes bibliai kifejezés, hogy saját akaratukból rejtve van előttük, vagy szándékosan tudatlanok, ez egyrészt egy tragikus állapot, egy nagyon szomorú állapot, mert emberek tényleg hiszik azt, ami abszolút tévedés, ami abszolút elüt a valóságtól, de másrészt ott van ez a rejtett gyökér. De mi higgyünk abban, hogy nagyon sokan azok közül, akik most ezt hiszik, hogyha akik nem ragaszkodnak ahhoz a rejtett negatív indítékhoz, hogy Istent el akarják, olyan Istent nem akarnak, aki az ő autonómiájukat sérti, hanem ha igazán megismerik őt, mint abszolút teremtőt, akkor készek Isten félelemmel meghajolni az Isten előtt, és szívből tisztelni őt. Elnézést kérek, hogy majd egy-két perccel túlléptem az időt, de szeretném még az Isten tiszteletet befejezni egy rövid bibliai idézettel. Ez pedig Jób könyvében található. Én ezt mindig annyira szépnek találom. Ugye Jób nagyon elkeseredett az ő sok megpróbáltatása küzdelme nyomán, és úgy olvasom Jób könyve 38. fejezetében, hogy már olyan keserű kifakadásokat tett Isten ellen, hogy annak ellenére, hogy szerette Istent is, az ördög nem tudta rávenni semmilyen fogatkozásával, vagy semmilyen szenvedés rázúdításával Isten megtagadására, de végül nagyon keserű kifakadásokat és kételyeket is elmondott, és akkor a Jóisten így szólította meg. A 38. fejezet első verseit olvasom. Majd felelt az Úr Jobbnak a forgó szélből, és mondta, ki az, aki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel? Nosza, öveszt fel, mint férfiú derekadat. Én majd kérdezlek, te meg taníts engem. Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. Tehát az ember néha olyan kioktatóan lép fel Istennel szemben, és olyan magabiztosan, hogy Isten azt mondja, jó, hát akkor lehet, ebesz fel derekadat, ugye, köst fel azt a bizonyos fehér neműt, és válaszolj a kérdéseimre. Majd én kérdezlek, te meg taníts engem, mert te úgy gondolod, hogy ez a viszony közöttünk. És mindjárt felteszi az első kérdést, hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. És a párbeszéd végén, illetve az Isten kinyilatkoztatása végén Jób így szólt az Istenhez. A 42. fejezet első 4 verse. Jób pedig felelt az Úrnak és mondta, tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, amit elgondoltál. Hogy ismerte meg Jób Isten? Te mindent megtehetsz. És senki nem fordíthat el attól, amit elgondoltál. Ki az, mondod, aki gáncsolja az örök rendet tudatlanul. Megvallom azért, hogy nem értettem. Csoda dolgok ezek nékem, is fel nem foghatom. Hallgass hát, kérlek, én hadd beszéljek, én kérdezlek, te pedig taníts meg engem. És kívánom, hogy a Jóisten minket is ilyen magatartásra tudjon elvezetni, hogy azt mondjuk Istennek, én kérdezlek, és te taníts engem. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéséhez énekeljük el a 35-ös számú közösének első 3 versét. 35-ös számú ének első 3 verse. az imádsághoz lehetőség szerint hajtsunk térdet.
Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és egyre jobban érezzük, hogy milyen küldetésre is hívtál el, és azt is érezzük, hogy emberi erővel, emberi igyekezettel ezt a küldetést nem lehet teljesíteni, hiszen az a bizonyos ős ellenség mind az egész föld kerekségét elhiteti. És Urunk, minket is az a fájdalom jár át, ami Jézust, amikor azt mondta, igazságos atyám, a világ nem ismer téged. És Urunkat, hogy részvétet érezzünk emberek iránt. Most is, amikor karácsonykor az egész keresztény világ ünnepel, de csak is a kis Jézuskáról tud, csak egy érzelmes kisdett kultuszba merül ki a vallásosság. És emberek semmit nem tudnak rólad, a mindenható és erkölcsileg is tökéletes szerető teremtőről, és emberek nem tudnak a te visszajöveteledről sem. És csak egy ilyen ember alkotta, magunk alkotta vallásosság az, ami uralkodik. Segíts, Urunk, hogy hallatni tudjuk a te szavadat. Add nekünk azoknak a reformátoroknak a buzgalmát, akik a 16. században is merték megszólaltatni a szavadat a közvélekedéssel, a világ és egyházi hatalommal szemben is. Add, Urunk, hogy megkapjuk ezeknek a bátorságát, és az összes régi hithősök, proféták és reformátorok bátorságát, hogy a te üzenetedet képesek legyünk együttérzéssel, részvéttel, tapintattal, de világosan és a te szent lelked hatalmától kísérten képviselni. Hallgasd meg, kérünk, imádságunkat, és add, hogy megnőjön szemünkben a mi szombatünneplésünk jelentősége is, és az ne álljon Isten tiszteletre menésből, hanem szenteljünk meg téged a szívünkben, igyekezzünk mind jobban megismerni, és igyekezzünk imádságban keresni téged, hogy adj nekünk hatalmat ahhoz, hogy a küldetést, amit adtál, be tudjuk tölteni. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgass meg minket, és maradj velünk. Amen.
Távozásul a gyülekezet énekelje a 350-es számú ének első és ötödik versét. Tehát 350-es számú ének első és ötödik verse.